Kedves hallgatóink, a kormány által bevezetendő új nemzeti alaptanterv és a júliusi 10%-os pedagógus béremelés foglalkoztatja a szférában dolgozókat. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pedagógus szakszervezet elnökét Molnár Zoltánt kértük meg, hogy foglalja össze jelenlegi helyzetben a pedagógus életpálya nehézségeit és ezekre kitalált megoldásokat, elképzeléseket. A kormány által bevezetni kívánt béremelésről is szól majd részletesebben. A riporter Sütő Dávid Pelé.
A pedagógusok munkája és élete igazán soha nem volt könnyű, gondoljunk a nemzet napszámosa és egyéb megnevezésekre, amelyek nagyon szépek, de nem a munka könnyűségéről és megbecsültségéről árulkodtak 100 évvel ezelőtt sem. Hát jelenleg sem más a helyzet. Nagyon dióhéjban össze kellene szedni azokat a kérdéseket, amelyek jelen pillanatban, akár Borsodban, akár az országban a pedagógus társadalmat nagyon bántják, akkor régi tanárként hagy mondjak 5 pontot, hiszen egy 5-ös skálán osztályzunk, amúgy is az 5 nagyon könnyen a szájára jön egy pedagógusnak. A bér, a munkateher, a diákok terhelése, a jövő kérdése, ki jön pedagógusnak, ki lesz pedagógus 5-10 év múlva, és hogy egy jövőben mutató, de nagyon aktuális kérdést fölvessek még. Ez a nemzeti alaptanterv és a körülötte dúló vita. Hadd kezdjem a bérrel. Jelen pillanatban a pedagógusok bérét egy pedagógus előmeneteli rendszer szabja meg. 2013-tól van ez a rendszer életben. A pedagógusokat gyakornok, pedagógus 1, pedagógus 2, mesterpedagógus, illetve kutató pedagógus fokozatokba lehet besorolni. Ha most valaki kijön az egyetemről, gyakornokként kezd. 2 év után köteles portfóliót készíteni, és egy minősítési eljáráson keresztül menve pedagógus 1 fokozatba kerülhet. Ha ez megtörtént, akkor 9 év múlva meg kell tennie a pedagógus 2 fokozatba való portfólió elkészítését és megvédését, és innentől kezdve akár élete végig lehet pedagógus 2 kategóriában. Ha van neki kedve, akkor mesterpedagógussá válhat egy mesterprogram elkészítésével és megvédésével, illetve ha tudományos tevékenységet folytat, publikál, egyebek, akkor lehetősége van a kutató tanár fokozatba kerülni. Ez természetesen a bérekben is megjelenik. 2013-ban, mikor ezt a rendszert bevezették, akkor a kormányzat azt vezette be, hogy a minimálbér emelkedésével a pedagógusok bére is emelkedni fog. Sajnálattal kell kijelentsem, hogy szavát a kormány nem tartotta meg, egy esetet leszámítva, 2014. január 1-én a minimálbér emelésével a pedagógus bérek is emelkedtek. De még abban az évben megváltoztatták a jogszabályt, és a 2014-es minimálbér 101.500 forint, ezen befagyasztották a pedagógus bérnek az alapját, az úgynevezett vetítési alapot, és bizony 6 éve a pedagógus bérek nem emelkedtek, mivel a vetítési alap nem változott, a 101.500 forintot nem hajlandó a kormány megemelni. A pedagógusok szakszervezete hosszú-hosszú évek óta küzd egyik fő célkitűzésként azért, hogy a vetítési alap térjen vissza a mindenkori minimálbérhez. Menet közben ez körülbelül 60%-os bérnövekedés elmaradást jelent egy-egy pedagógusnál. 2013-ban a beígért bérnek csak a 60%-át adták ide, majd az maradvány 10-10-10%-át kaptuk meg 17. szeptemberig, ez egy-egy pedagógusnak a valós béré kiszámítva olyan 3-3,5% emelést jelentett 14. szeptembertől 17. szeptemberig, ezt az infláció úgy ette meg, ahogy volt. Fő követelésünk tehát visszatérni a minimálbér egyenlő vetítési alap történethez. Ez garantálná azt, hogy a pedagógus bérek folyamatosan karban legyenek tartva. Ott vannak még azok, akik nem pedagógusok, de az oktatásban dolgoznak. Adminisztrátor, takarítónő, portás, ne soroljam. Nélkülük megállna az életünk. 2008 óta nem nyúltak hozzá az ő bértáblájukhoz. A szakmunkások garantált bérminimuma emelésével szoktak ők is némi kis emelést kapni, de ez teljesen összetolja a rendszert. Egy kezdő ugyanannyit keres, mint egy 40 éves munkaviszonnyal rendelkező. Lehet, hogy ez egy pici túlzás volt, de nem nagy. Különben a pedagógusok béremelésének elmaradása azt is eredményezi, hogy ha ma valaki kijön az egyetemről és beül a tanár katedrához. Ugyanakkor valaki kijön a szakmunkásképző intézetből, és mondjuk bolti eladóként helyezkedik el, és megkapja a szakmunkások bérminimumát. Gyakorlatilag a kezdő egyetemet végzett tanár besorolási bére kevesebb jelen pillanatban, mint a szakmunkás minimálbér. Külön pótlékkal kell őket ellátni, hogy ne keressen kevesebbet, 4 év gimnázium, 5 év egyetem után, mint az, aki 3 év szakmunkás képzőt végzett. Tisztelem, becsülöm a szakmunkásokat is természetesen, nem az ő bérüket tartom soknak, hanem az anyagi megbecsülését a pedagógusoknak.
Maga a minősítés, hogyan zajlik, azt hogyan kell elképzelni? Tehát egyfajta úgymond mini szakdolgozatot írnak a pedagógusok, vagy hogyan készülnek erre fel?
Minden évben megjelenik február-március fordulóján a Emmi miniszterének rendelete arról, hogy kinek kötelező a minősítésben részt vennie ebben a évben, illetve kinek van rá lehetősége. Ilyenkor, vegyük mondjuk a kötelező helyzetet, ilyenkor egy elektronikus felület segítségével a kollégáknak egy hosszadalmas munkába kell kezdeniük. Óraterveket kell készíteniük és feltölteniük. Tematikus tervet kell készíteniük és feltölteniük. Szakmai önéletrajzukat, pályájuknak dokumentumait kell összegyűjtsék és feltöltsék erre a felületre. Több hetes munka. Én magam végigcsináltam a pedagógus 2-be, illetve nemrégiben a mestertanárba való jutást eredményező portfóliót, mind a kettő több hetes munka volt. Ráadásul hagyd tegyem hozzá azt, hogy ettől nem lesz jobb pedagógus az, aki megcsinálja. Nem lesz felkészültebb. Nem tart jobb órákat. Aztán jön egy ellenőrzés. Jó esetben, és ez általában így van, jó indulatú szakembereket küld az oktatási hivatal, és megtekintenek egy-két tanítási órát, mondjuk ha a pedagógus 1-be vagy a pedagógus 2-be akar az ember kerülni. Egy beszélgetés zajlik, ahol meg kell az embernek védenie a saját, hogy úgy mondjam, portfólióját, és indokolnia. Az erre való fölkészülés is hosszadalmas munka. Sokan vannak, akik évtizedek óta tanítanak, és jogosan érzik sérelmesnek azt, hogy miért kell neki még egyszer bebizonyítania azt, hogy ő tud tanítani, mikor 30 éve csinálja mondjuk. Miért kell neki bebizonyítani? Nagyon sokan voltunk, vagyunk, akik tovább képezzük magunkat önként és dalolva, újabb diplomát szerezve, mindenféle továbbképzéseken résztvéve. Ezt amúgy elő is írják számunkra, hogy 7 évente 120 kreditpontot meg kell szerezni továbbképzések kapcsán. Senki nem ül itt a babérjain. Fölösleges, és sokak számára sértő és megalázó az eljárás.
Erre milyen megoldást látnak esetleg, hogy ezt hogy lehetne átalakítani magát, ezt a pedagógus életpályát, pedagógusoknak ez hogy lenne életszerűbb?
Valószínűleg gyakorlatiasabbá kellene tenni. Én magam részéről életszerű, a pedagógus munkájában valóban használható továbbképzéseken való részvételhez kötném például többek között az, hogy előrelépe az ember, vagy nem. Ugye 3 évente évente egy ilyen minimális bérfejlesztésben mindenki részesül, mert hogy lép a táblázatban, de elő lehetne azt is írni, hogy ha valaki olyan elvégzi ezeket a továbbképzéseket, akkor rövidebb idő alatt lép, nagyobb összeggel lép, mert 2-3 ezer forintos bruttó, vagy 5 ezer forintos, akár legyen nettó összegért, nem biztos, hogy az emberek nagyon hajlamosak plusz feladatokat vállalni. Különben pedig, hogy visszatérjünk az életpályamodellre, egy pedagógus 1 és pedagógus 2 között, miközben dolgozott hosszú hetekig, eközben nettóban egy 10-12 ezer forint a különbség, ami igazándiból a mai világban egy nagyobb hétvégi bevásárlásra nem elegendő. Úgyhogy nem is ösztönzi az embereket a tovább lépésre.
Az általános iskolák, szakiskolák, gimnáziumok pedagógusai ugyanakkora béremelést fognak most majd júniusban kapni, ha lesz béremelés? Vagy mindenki különböző szinten kapja majd ezeket?
Amit erről most tudni lehet, az úgy nagyjából egy ilyen nagy nulla, amit biztosan lehet tudni. Amit totálisan elfogadott törvényben, végrehajtási rendeletben leszabályozott, a szakképzést leválasztják a köznevelés rendszeréről. Ezt már minisztériumi szinten is végrehajtották régebben, nem mostanában. És van egy ígérvény, miszerint július 1-től a szakképzésben dolgozó, miközben kikerülnek a közalkalmazotti törvény hatája alól és a munkatörvénykönyve alá kerülnek, eközben átlagosan 30% béremelésre számíthatnak. A probléma ott van, hogy ezzel kapcsolatban sem a törvényben, sem a végrehajtási rendeletben konkrétum nincs. Egy konkrétum van, a megállapítandó, a július 1-től életbe lépő bér nem lehet kevesebb, mint a 19. március 1, 20. május 31 közötti 15 havi bér átlaga. Az ígéret 30%-ról szól a szakképzésben dolgozó oktatóknak, mindenki oktatóként van most már elnevezve, tehát ha történelmet tanít, oktató, ha hegesztési ismereteket tanít, oktató. Megszokás kérdése, nem akarok a szavakkal lovagolni, engem nem sért, ha oktatónak neveznek, és nem pedagógusnak. De hogy mennyi lesz a béremelés? Hát ez majd elválik a következő hónapokban. Tartok tőle, hogy átlag 30%, az nem lesz annyi. A másik, amit a Kásler miniszter úr a napokban jelentett be, miszerint a köznevelésben dolgozó összes pedagógus 10% pótlékban részesül. Ezzel a pedagógusok szakszervezetének van néhány problémája. Az egyik az, hogy kevés. 40%-kal van most a pedagógusok átlagbére, a nemzetgazdasági diplomás átlagbérhez képest elmaradva. Tehát egy 10%-os emelés ezt félelmetesen nem kompenzálja. Úgy gondolja az én szakszervezetem, hogy ez első lépésnek elfogadható, de ezt újabb és újabb emelésnek kell követni, hogy legalább 2022-re, amikorra már a kormány is többször tárgyalásokon jelezte, hogy valami ilyen terve lenne, hogy a diplomás átlagbért érje utol a pedagógus bér 2022-re, örömmel vesszük. Tegye ezt. A másik problémánk az, hogy ez nem béremelés, ez egy pótlék. Pótlék adható, visszavehető, bármikor eltűnhet. Nem tudni miért, én legalábbis nem tudom, hogy miféle okok vezettek oda, hogy nem a bérünket, hanem egy ilyenfajta új pótlék bevezetésével oldották meg a jövedelem emelés. Sokak számára ez részletkérdés, lehet, hogy igazuk van. Ha több a pénz, aztán majd meglátjuk, hogyan lesz tovább. De egy tuti, ez kevés. A pedagógusok szakszervezete ragaszkodik ahhoz, hogy a lehető leghamarabb érjük utol a vetítési alappal a mindenkori minimálbért. Az egy rendes emelés lenne, és azzal elérnénk a nemzetgazdasági diplomás átlagbért.
Említette az interjú elején, hogy az is egy problémát jelent most a pedagógus szakmában, hogy nagy a hiány az utánpótlásban, hogy mekkora hiány mutatkozik a jövőre nézve, hogy mi ennek a hiánynak az oka.
A kormány nagyon büszkén hangoztatja, hogy sokan iratkoznak be pedagógus képzésre. Ez tényszerű, igaz, sokan iratkoznak be. Azt már elhallgatjuk ugye utána a folytatásként, hogy hányan fejezik be. Akik befejezik, elmennek-e pedagógusnak vagy sem? És ha elmennek pedagógusnak, akkor eljutnak-e a gyakornokból PED1-be való minősítésig, vagy feladják előtte? Hát jelentem, a nagyon nagy többség a beiratkozottakhoz képest, a nagyon nagy többség nem jut el a pedagógus egyig. Mert valahol az egyetemen meggondolja magát, vagy pályakezdőként rájön, hogy ő nem ilyen lovat akart. És főleg nem ennyiért kívánt ilyen lovat. Nehéz pedagógusnak lenni. Megváltozik a világ. A régi tekintélyek ma már sehol nincsenek. Attól, hogy valaki a táblánál áll és magyaráz, ettől nincs tekintélye, mint nagyszüleink idejében volt. Olyan világban kell kiharcolni ezt a tekintélyt, ami borzasztóan anyagias. Itt ma már a pénz számít elsősorban. Lehet persze mondani szép elveket, még szebb lózungokat és meséket, de ebben a mai világban akárki akárhogy tagadja, a pénz számít. És miért menne el egy tehetséges fiatalember szakmunkás minimálbért megkeresni 5 év diploma után, ha ugyanazt az 5 évet mondjuk egy mérnökképzésben folytatja, és sokszorosát keresi már kezdőként, mint a pedagógus kezdő. Ezt is nehéz elvégezni, azt is nehéz elvégezni. Itt is sokat kell tanulni, meg ott is sokat kell tanulni. Csak a jutalom más. A cél egyenes végén. Ezért aztán nagyon kevés a fiatal pedagógus. És jelenleg a PS számításai szerint 4-5 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből. A következő 5-8 évben több tízezren fogunk, én is, nyugdíjba menni. Nem látszik az utánpótlás. Nem hívogató a pálya, a megbecsültség, akár az elvi, akár az anyagi megbecsültség. Csak a hiánya látszik ennek. Ezért nagyon kevés a fiatal pedagógus, és egyre kevesebb lesz szerintem.
Azt például hogyan látja, arra mi a tapasztalatként, hogy ebből kifolyólag, hogy kevés a pedagógus, ugye az iskolákban azért előfordul helyettesítés, óhatatlan, hogy valamelyik munkatárs lebetegszik, vagy valahova el kell mennie, hogy magát ezt hogyan tudják az iskolák megoldani, illetve akár a túlórát kompenzálni.
A pedagógusok heti kötelező óraszáma, mármint a kontaktóra, amit a tanteremben tölt a diákok között, 22/26. Van, akinek 22 órája van, van, akinek 26 órája van, ugyanazért a bérért, mert ez ilyen mozgó, sávos a rendszer. Tehát, hogyha valakinek mondjuk van, amúgy az átlagos országos szinten olyan 24,5 óra környékén van az átlagos kontaktóra terhelés a pedagógusok esetében, de mondjuk valakinek legyen 24 órája hetente. 2 órára úgy küldhetik be, hogy még a 26-ot éppen csak elérte. De mi van, ha többre kell beküldeni? Ugye a törvényes munkaidő az 40 óra. Ebből iskolában töltendő 32. Vagyis, hogyha valaki elérte a 26 óráját, nyugodtan lehet még küldeni a 32-ig. Van egy olyan szabály, hogy naponta 2 helyettesítésre lehet beküldeni, hetente maximum 3 alkalommal, és évente, ha jól számolom, 60 óra az, 30 alkalom, 32, 60 óra az tanévenként, amire beküldhetik ingyen helyettesíteni a kollégát. Ebben az ingyen 60 órában benne van a megoldás minden iskola vezető számára, a hiányzó kollégát ingyen helyettesítetheti a bent lévőkkel, és megvan oldva a probléma.
Alapból a tanárok is, ugye azért maga a munkaidejük nem ér véget azzal, hogy kijön az iskolából, kijön az osztályteremből, hogy mondjuk egy ilyen helyettesítés mekkora plusz terhet ró rájuk, akár felkészülésben.
Amennyiben szakos helyettesítésről van szó, ebben az esetben kisebbet. Ha engem egy történelem órára beküldenek bármelyik kollégám helyett, természetes, hogy akár az ókori görögöket kell tanítsam, akár a hidegháborút, otthon kell legyek a témában. Előfordul olyan is, hogy nem szakos órára küldenek be. Ilyenkor az ember utána néz. Mi az a tananyag, amit tanítani kell. Én magam tanítottam, én már jó pár évvel ezelőtti eset, munkavédelem órára küldtek be, mert hogy a kolléga beteg volt, A diáknak volt könyve és füzete, és akkor én azt mondtam, tessék. A kolléga leírta, hogy a melyik lecke következik, kinyitottuk, elolvastuk, kijegyzeteltük. Én nem tudom, mennyit ért ez az óra, de tőle mennyit ért, mert nem vagyok, nem voltam ugye a munkavédelem tanára. A pedagógusok szakszervezete néhány hónappal ezelőtt elindított egy akciót, ahol a munkaterhelésünket mértük. Nagyjából 5000 kolléga vette a fáradtságot, hogy egy 15 percet rászánva egy online felületen bekattingassa, hogy őre mi jellemző. Jelentem 58 óra per 7 munkaidő jött ki. Még ha ebben van is egy kis túlzás, ha leveszek belőle egy 10%-os túlzás, még akkor is, hol vagyunk a 40 órához képest? 58 óra. Gondoljuk bele, hogy dolgozatot kell összeállítani, dolgozatot kell javítani, tanítási órára vázlatot írni, felkészülni. Ha új tanterv jön be, és arra épülve új tanmenetet kell megvalósítani, új tankönyv lép be a rendszerbe, mert a másikat már nem vehetjük, amit szerettünk. Ilyen is van sajnos, egyszerűen nem veheti meg az iskola, mert valamiért tilos. Az előírt pedig nem tetszik a kollégának. De ha mondjuk az előírthoz átveszi az előírt tankönyvet, minden egyes leckét újra átnézni, mi került ki, mi került be, hogyan rakták át a tényeket egyik leckéből a másikba. És ezen kívül azért ott vannak az egyebek. Ott vannak a nem régiben a farsangok időszakát éltük. Nem mondanám, hogy a farsangért bárki is kap külön juttatást, miközben több órán keresztül vigyáz a diákokra. És még mosolyog is természetesen egy tanítónő, és örömmel van a diákjai között, miközben már 60 esztendős szegény, és már fájnak a csontjai, 25 évesen szívesen táncolgatott a kis elsőssel, most is még mosolyogva, de már némi ízületi fájdalommal megspékelve mosolyát táncolgat a gyermekekkel, természetesen ingyen és bérmentve, osztálykirándulások, erdei iskolák, és felsorolhatatlanul sok egyéb, mindenféle ilyen műsor, olyan verseny, olyan vetélkedő, ezek bele kell férjenek a 40 órába az oktatási kormányzat szerint, aztán mikor fölmérjük, egyszer csak 58 az a 40.
Összegezve az egészet, milyen megoldást látnak esetlegesen akár szakszervezeti szinten, vagy a tanárok milyen megoldást szeretnének erre az egészre?
Alapvetően, amit mondtam a 22-26-os kontaktóra terhelés kapcsán, álljon vissza az a rendszer, mindenkinek 22 óra a kötelező óraszáma. Ha helyettesíteni kell, akár úgy, hogy eseti helyettesítés, betegség, vagy tervezett rendszeres helyettesítés, mert mondjuk nincs betöltve az állás, minden ilyet azonnal ki kell fizetni, mint a régi rendszerben. Tehát a munkateher csökkentése 22 órára. Béremelés, amiről már annyit beszéltem. Óvónőtől egyetemi tanárig, bár ők nem tartoznak természetesen a közoktatás rendszerébe, de az ő megbecsültségük is igencsak hiányos. Oktatássegítő, egyéb állományhoz tartozók és úgynevezett nevelés-oktatás közvetlenül segítő állományhoz tartozók bérjének rendezése. Azért, hogy ez a pálya vonzóbb legyen a fiatalok számára, és most, mikor tényleg nyílik a kapu, és özönlik majd ki rajta a most 50-es éveik végén, 60-as éveik elején járók tömege, akkor legyen utánpótlás, és ne akkor kelljen kapkodni majd. Fontos lenne az is, hogy a diákok terhelését csökkentsék. Az új nemzeti alaptanterv valamelyes csökkentést tartalmaz, heti egy órákról van itt szó, a semminél az is több. De ha valamelyik diáknak mondjuk, létező példát hadd mondjak, 10. osztályom, szakgimnazisták, megnézem az órarendjüket, és 38 órájuk van azon a héten. 38 tanítási óra. Arra azért még lehetne egy pár órát ugye készülni is hetente, aztán többségük bejáró, több óra megy el az utazással hetente összességében, aztán mi van, hogyha valamelyikük még ne adj Isten sportolna is, edzés, vagy ne adj Isten, olyan tehetséges, hogy zongorára jár, hát ha van ilyen tanítványom is, és akkor 16-17 éves, diákszerelem, nagy idő, rabló álmosz, kérem szépen. Mikor? Mikor fog élni? Mikor fog aludni? Ez inkább a kérdés. Mikor fog aludni? Tehát igencsak alaposan visszább kellene vágni nagyon sok esetben a tananyagot azért, hogy a tanórák száma a diákok esetében is csökkenthető legyen. Természetesen van azért egy kis szakmai sovinizmus mindenkiben. Persze a matematikát lehet csökkenteni, de a magyar nem szabad, mert én azt tanítom, és fordítva. De bölcsbelátással engedni kellene ebből tanárnak is, és különösen oktatási kormányzatnak, de azt látjuk, hogy nem fog engedni. Ez a új nemzeti alaptanterv, amit rajtaütésszerűen bevezettek hosszas titkolózás után, hogy mi is lesz, és hogy mi, hogyan fog megváltozni a két évvel ezelőtt elkészült NAT variációhoz képest a Csépe Valéria és csoportja által összehozott, összeállított NAT tervezethez képest. Nagy titok volt, hosszas vajúdás volt, nagyon vajúdtak a hegyek. Sikerült egeret szülni, mint a mondás tartja.
Kedves hallgatóink, a kormány által bevezetendő új nemzeti alaptanterv és a júliusi 10%-os pedagógus béremelés foglalkoztatja a szférában dolgozókat. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei pedagógus szakszervezet elnökét, Molnár Zoltánt hallották. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.